Sana szétszórta az ügyfelek pénzét, és 10 milliárd dollárt sikkasztotta az ügyészség által minden vádpontban bűnösnek talált Sam Bankman-Fried, az FTX kriptovaluta tőzsde alapítója. Szakértők szerint a decentralizált tőzsde világban a kriptovalutákkal való kereskedés extrém nagy kockázatokkal jár, igaz, a remélt haszon is nagy. A bölcsesség viszont itt sokszor ezerszeresen megtérül, hogy amit valaki megkeres, azt bizony valaki más el is veszti. Az FTX kriptopápájának ügyének részleteit Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform és blokklánc alapítójával Lakatos László beszélte meg.
Minden vádpontban bűnösnek találták Sam Bankman-Friedet, az FTX kriptovaluta tőzsde alapítóját, és hát valószínű, hogy akár 100 évnél többet osztanak ki neki büntetésgyanát majd. Először beszéljünk arról, hogy mi is volt ez az ügy, és ez az FTX kriptovaluta tőzsde egyáltalán hogyan nézett ki, és miért lehetett ebből ilyen könnyen elsikkasztani ekkora összeget? Itt irtózatos pénzekről volt szó.
Rengeteg pénzről volt szó, tehát több mint 10 milliárd dollár az, ami sikkasztásra került. Egy kicsit távolabb mennék, mert érdemes érteni, hogy milyen jelenségeket látunk. Tehát megszületett egy decentralizált világ azzal a céllal, hogy ki legyenek iktatva a harmadik bizalmi felek, tehát azok a közvetítők, akik hozzáférnek a mi pénzünkhöz és az ügyletek közé állnak. Na most erre a decentralizált világra rátelepültek a tradicionális világban megszokott rendszerben működő közvetítő felek, és az emberek tömegei használják ezeket a rendszereket. Nagyon kevés szaktudással, egy olyan környezetben, ami még mindig nem kellően szabályzott, mondjuk most már nagyon sokat javult az utóbbi időben, de még mindig nem kellően szabályzott, így viszonylag könnyen meg tudják ezek a szolgáltatók tenni ezeket a bűncselekményeket, ami egyébként nem egyezőálló, de nem is túl gyakori. Ez kiemelkedik, az FTX esetre kiemelkedik minden közül, mert ennyire egyértelműen és arcátlanul az ügyfelek pénzét úgy szórni szana szét, ilyenre nem volt példa. Úgyhogy itt az is egyértelmű, hogy itt egy súlyos büntetésre kell számítania, hiszen ez elkerülhetetlen egy ilyen helyzetben. Ugye egész egyszerűen az ügyfeleknek a pénzét bevette a tőzsde, azt átváltották egy saját maguk által kibocsájtott eszközre, és az a cég, amely kibocsájtotta ezt az eszközt, az is az övéké volt, azt a pénzt pedig szabadon használták, de mivel azok az eszközök, amik mögött tényleg nem volt semmilyen érték, ugye ezt szokták mondani a bitcoinra, ahol ez nem igaz, viszont amikor csak tényleg a számítógépen létrehozunk ilyen tokeneket, akkor ez igaz. Ugye a könyvekben szerepeltek ezek az eszközök, és azok megvoltak, csak hát azok a pénzek, amiket az ügyfelek fizettek, azok konvertálódtak át mindenféle felé. Ugye ennek meg is volt a hatása a piacra, úgyhogy amikor a botrány kitört, akkor ez látszott azon a utána a következő hangulaton, hogy egyrészt estek az árfolyamok, meg mindenki megijedt, hogy akkor mit lehet tenni. Egyetlen egy jó oldala van, hogy elég sok pénz átvándorolt a decentralizált tőzsdékre, tehát valamelyest csökkent a bizalom a CEX-ek, az a centralizált tőzsdék iránt.
Mert egyébként ezeken a decentralizált tőzsdéken elképzelhetetlen hasonló bűncselekmény?
Hát a rövid válaszom az, hogy igen. Ahogy ezt ki akarom bővíteni, az akkor, hogyha az valóban decentralizált tőzsde, nem csak annak mondja magát. Mert nem attól lesz decentralizált egy tőzsde, hogy minden on-chain történik, tehát minden transzparensen fönt van a blokkláncon, hanem attól lesz decentralizált, hogy nincsen olyan entitás, aki hozzá tud nyúlni az ügyfelek pénzéhez. Ezeket hívjuk trustless rendszereknek, ez azt jelenti, hogy bizalmat nem igénylő, azaz nincs olyan fél a rendszerben, akibe szükséges lenne megbízni, hiszen senkinek nincsen lehetősége hozzáférni az ügyfelek pénzéhez, mert azt a kriptográfia, az informatika és a matematika biztosítja, hogy ahhoz csak a jogosultak férhetnek hozzá. Na most egy valóban decentralizált rendszernél teljességgel kizárt, hogy ilyen előforduljon.
Ugye látjuk, hogy a bitcoin például hihetetlen szárnyalásba kezdett. Valószínű, hogy nem csak azért, hogy most átvándoroltak pénzek ezekre a decentralizált tőzsdékre, de azóta jelentősen nőtt a bizalom is, ahogy megtalálták a befektetők, mondjuk úgy, hogy a helyes utat.
Egyelőre még nem nevezném annak, hogy nőtt a bizalom, mert ugye rányomta a bélyegét az FTX botrány, az egész kriptoiparágra, holott ezek a jellegű problémák csak a tradicionális rendszerben működő tőzsdéknél bármilyen fordulhatnak elő, hanem azt lehet látni, hogy az aránya folyamatosan növekszik annak, hogy a kereskedésnek hány százaléka zajlik a centralizált, és hány százaléka zajlik a decentralizált tőzsdéken. Egyébként ezt így önmagában megnézni mondhatjuk, hogy öröm, de valójában ez akkor öröm, hogyha valamilyen edukációval együtt jár, vagy autodidakta módon valaki tanul, de hogyha nem érti a rendszer működését valaki, akkor egy újfajta kockázat típus jön a képbe, mert a decentralizált tőzsdéken pontosan azért, mert senki nem fér hozzá a pénzhez, senki nem tud segíteni, hogyha hibázik. Tehát nincs olyan, hogy megyek és mutogatom azt a mélyigazolványomat, hogy ez itt az én számlám, segítsenek, mert beragadt a pénzem. Itt mindenki saját magáért felel, és nincs külsős, aki be tudna avatkozni, hogyha valami hibát követünk el, vagy ha valami probléma van. Egyébként ez nem atomfizika, bárki meg tudja tanulni, viszont annyira más a logikája, mint a hagyományos rendszereknek, hogy ez nem jön automatikusan, szükséges hozzá tanulni.
Mivel a befektetők egy jelentős része, még ha tanul is, akkor is igazából úgy érzi magát biztonságban, ha van segítő kéz az ügyben. A centralizált kereskedőket mennyire lehet vagy érdemes szabályozni, és ez a szabályozás mennyire tud biztonságos lenni?
Hát igazából pont annyira tud biztonságos lenni, mint a hagyományos pénzvilágban. Tehát, hogyha kifor majd ez a reguláció, ami még abszolút nem kiforrott, viszont szerencsére most már megtörténtek az első komoly lépések. Ugye Európai Unión belül megszületett a MiCA, ami a kriptoeszközöket hivatott szabályozni, úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon pozitív lépés volt, és hát ez azért egy hosszú folyamat, ez egy lehető több mint 10 éves folyamat, mire beáll a helyére. Szerintem a legjobb, amit tehet az ember, hogy akkor a pénzzel elkezd ismerkedni a különböző rendszerekkel, amiket nem fáj elveszíteni, mert a tapasztalat az nagyon sokat tud segíteni, és csak akkor használni komolyabb összegeket, hogyha már magabiztos az ember minden területen, mert az a tapasztalat, hogy a kezdők túl gyakran futnak bele olyan csapdákba, amiket egyébként el lehetne kerülni.
És egyébként hogyan lehet tanulni egyáltalán ezt az egész kriptovilágot? Vagy aki matekból nem túl jó, az ne is próbálkozzon.
Azt gondolom, hogy bárki meg tudja tanulni, rengeteg tanfolyamot lehet találni, vannak fizetősök, ingyenesek. Az, hogy mennyibe kerül egy tanfolyam, az abszolút nem tükrözi a minőségét, úgyhogy lehet válogatni. Hát, hogyha valaki beszél angolul, sokkal könnyebb a dolga, mert akkor elér olyan intézményektől is ingyen vagy nagyon olcsón tanfolyamokat, akik nagyon átgondoltan és nagyon jól hallják a tanulni vágyóknak ezeket. De egyébként egyre jobbak a magyar nyelvű oktatásanyagok is, úgyhogy lehet találni sokfélét sokaktól. Mindenképpen a tanulás az a tapasztalatszerzéssel együtt lesz igazi tudás, viszont nem szabad abba a csapdába beleesni, hogy elhiteti az ember magával, hogy most itt nagyon gyorsan munkanélkül meg fog gazdagodni, mert rengeteg a csapda, és ezek a csapdák pont erre szoktak játszani, hogy ezt az érzést keltik az emberben, hogy most valami olyan fog történni az emberrel, ami még soha hirtelen meggazdagszik, és nagyon fog örülni. Az a helyzet, hogy ez a piac is pont olyan, mint a többi, hogy az a pénz, amit valaki megkeres, azt akinek el kell veszíteni, és jellemzően a nagyon okos, nagyon törzsölt spekulánsok szoktak nyerni, és nem azok, akik mindenféle tapasztalat nélkül vágnak bele a kriptokereskedésbe.
Ugye itt a bitcoint szoktuk nagyon sokat emlegetni, a bitcoin az szerepel a hírekben is, de hát ehhez képest nagyon sokféle kriptoeszköz létezik. Lehet mondani, hogy az ismertebbekkel kell kezdeni a kereskedést, vagy ez sem igaz?
Hát azért azok az eszközök, amik már végigéltek legalább 2 ciklust és nagy követő táborukban, ugye ezek a ciklusok a bitcoin felezési időkhöz vannak kötve, körülbelül 4 éves ciklus, tehát azok az eszközök, amik mondjuk már 8 éve vagy azon túl vannak jelen, azok nem jelentenek olyan extrém magas kockázatot, mint az újabb eszközök. Egyébként nagyon nehéz megmondani, tehát a CoinMarketCap ez egy listázó oldal, azokat az eszközöket listázza ki, amiket valamilyen tőzsdén jegyeznek. Per pillanat ez több mint 2 millió eszköz, tehát őrült nagy a zaj. Igaziból nem azok szoktak a legfelkapottabb eszközök lenni, amik a legjobban ki vannak találva és összerakva, hanem amiknek a legügyesebbek a marketingesei. És hát gondolom se kell, hogy tele van csalóval egyébként a piac, tehát rengeteg az effektíve direkt csalás. Jellemzően ezek a csalók nagyon-nagyon ügyesen kommunikálnak, és nagyon jól érzik a pszichológiáját annak, hogy hogy kell elvarázsolni az embereket. Úgyhogy, hogyha valamilyen eszköz tetszik az embernek, akkor nagyon alaposan nézzen utána. Egyébként pedig az egész piacra jellemző, hogy extrém magas a kockázat, nagyon nagy a volatilitás, de hát igaziból a magas hozamokra csak az az ára, hogy nagy kockázatot kell vállalni, úgyhogy akkor összeggel szabad csak játszani, ami nem fáj elveszíteni, és nem kell csodálkozni, hogyha nem mindig fölfele mennek az árak, mert mennek lefele is.
Vidakovics Attilát, az Alfa Mozaik alapítóját hallották. 8:55 perc van, 5 perc múlva a 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel.
Reggeli Monitor.
Elvadult kecskék is fekete listára kerültek Ausztráliában. Az ausztrál kormány ezeket az állatokat is hozzáadta az őshonos állatokra veszélyes, invazív fajok listájához, jelentette be a közlekedési és vízügyi miniszter. A vadonban elszaporodó házi kecskék megtalálhatók Ausztrália minden államában. Rendszerint az őshonos állatok rovására szereznek élelmet és életteret, betegségeket terjesztenek, további problémát jelent, hogy károsítják a helyi ökoszisztémát, amivel komoly veszteséget okoznak a helyi mezőgazdászoknak. A tervek szerint a szövetségi kormány a vadkecskék mellett tömegesen fogja csökkenteni, míg az elvadult macskák és lovak, valamint a sárga kergehangyák számát is. Az ausztrál miniszter kiemelte, meg kell küzdeniük ezekkel a fenyegetésekkel, hogy biztosítani tudják az őshonos fajoknak a túlélés esélyét. Felmérések szerint csak Dél-Új-Walesben nagyjából 6 millió elvadult kecske él. Az állatok a Kékhegység Nemzeti Parkban, a sérülékeny sziklafalakban is kárt tesznek. Ezen felül a nagy korallzátony világörökségi területén fekvő, nagyjából 25 szigeten is megtalálhatók a kecskék. Itt megzavarják a madarak fészeklelőhelyeit és súlyos talajpusztulást okoznak a tengerparton. A védelmi intézkedések közt szerepelnek az újfajta csalétkek mellett a drónok és a hőkamerák is. Ezzel az akcióval veszélyeztetett fajokat, köztük kengurukat és különféle akácfajokat szeretnének megóvni.
Ez a Reggeli Monitor.